Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Jeremiás próféta könyvének 23. fejezeténél. Jeremiás próféta könyvének 23. fejezetéből szeretném elmélkedésünk alapgondolatát olvasni a 21. verstől a 30. versig terjedő szakaszban. Így hangzik Istennek igéje. Nem küldöttem e prófétákat, de ők futottak. Nem szólottam nékik, mégis prófétálnak. Ha a tanácsomban állottak volna, akkor az én igémet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útjaikról, és az ő cselekedetüknek gonoszságától. Csak a közelben vagyok-e Isten? Azt mondja az Úr. Nem vagyok Isten a messzeségben is? Vajon elrejtőzhetik-e valaki rejtek helyeken, hogy én ne lássam őt? Azt mondja az Úr. Vajon nem töltöm-e be a mennyet és földet, azt mondja az Úr. Hallottam, amit a próféták mondanak, akik hazugságot prófétálnak az én nevemben, mondván álmot láttam, álmot láttam. Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik az ő szívük családságát prófétálják? Akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről a Baálért. A próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán. Mi köze van a polyvának a búzával? Azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Azért ímé én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik az én beszédeimet ellopják egyik a másikától. Idáig az ige. Az emberiség történelme folyamán mindig voltak olyan emberek, akik azzal az igénnyel léptek elő, álltak elő, hogy az általuk képviselt üzenetet úgy kell tekinteni, mint ami az Istentől származik, mert őket az Úr küldte ezzel az üzenettel. Lehet, hogy valóban az Úr küldte őket, de az is lehet, hogy csak önmagát küldte a hírnök. Mert tetszik neki a próféta szereplése, vagy éppen egy Istentől idegen lélek késztetése alatt hirdeti azt, amit mond. Az igazi prófétát mindig meg lehet különböztetni azoktól, akiket nem Isten küldött. A ismeréshez ellenőrzési pontokat is biztosított számunkra az Isten. Később erről még majd szeretnék szólni. Az önjelölt próféta üzenete és annak forrása a legtöbb esetben az álomvilág, ahogy ezt az alapigében is láthattuk. Így olvastuk az igében, hogy álmot láttam, és közben Isten hazug prófétának minősíti. A Biblia tájékoztatása szerint az álom különféle formában és különböző céllal fordulhat elő az ember életében. Prédikátor könyvében arról olvashatunk, lapozzuk is fel és olvassuk el, Prédikátor könyve 5. fejezetében a 3. és a 7. verset szeretném idézni, tehát az 5. rész 3. és 7. versében, mert álom szokott következni a sok foglalatosságból. A 7. vers, mert a sok álomban a hiába valóság is és a beszéd is sok. Vagyis azt mondja el a Szentírás, hogy a kimerült, fáradt állapotnak egy természetes következménye, hogy álmodunk. Vagy egy különleges feladatra való koncentrált figyelemnek az eredménye is az, hogy a megfeszített gondolkodásunk tovább folytatódik az álmunk. Sok esetben azonban az ébrenlétünknek az álmai és vágyai öltenek testet az éjszakai álmainkban. Az éjszaka álomvilágában. Van azonban olyan álom is, természetesen, ami közvetlenül az Isten késztetésére történik, amit az Isten készít elő és ad egy kiválasztott szolgájának. Egyrészt ilyen módon inti meg Isten az embert esetenként, és próbálja eltéríteni a gonosz útjáról. Olvashatunk Jób könyvének 33. fejezetében, ott a 14. verstől. Másrészt viszont arról is olvashatunk Mózes könyvében, hogy prófétai álmot is ad az Isten, de mindig csak a kiválasztott szent életű szolgáinak. Erről megint határozottan beszél a Szentírás, hogy Isten megkülönböztetetten válassza ki az eszközeit ahhoz, hogy nekik prófétai álmot adjon. Azok az álmok, amiket Istentől adottnak tulajdonítanak sokszor, mindig szebb és kívánatosabb dolgokat villant fel az emberek előtt, mint amivel a valóságban találkozunk. És ezért az emberek szívesebben élnek egyfajta álomvilágban, még akkor is, hogyha a valóság teljesen más. Jeremiás kortársairól is azt olvassuk az igében, hogy szívesebben hallgatták azoknak az üzenetét, akik azt mondták, hogy álmot láttam. Mert az, amit az álomba belefoglaltak, amit képviseltek, az a nép álma volt a valóságban. A nép kívánságát fogalmazták meg, miközben arra hivatkoztak, hogy mi álmot láttunk, mintha az Úr adta volna. Lehet, hogy valóban látták álomban is. Ezek az álmok sajátos módon, ahogy olvastuk is, mindig megegyezett a nép álmaival, azokkal a vágyakkal és reményekkel, ami betöltötte a szívüket, amit szerettek volna elérni, megvalósulva látni. Ezért az ilyen álomlátók üzenetét mindig szívesen is hallgatta a nép, és mindig az ő oldalukon állt. Pál apostol szerint ez a jelenség egy ismétlődő megnyilatkozás. Az ifjú munkatársát, Timóteust is erre a veszélyre figyelmezteti Pál. A Timóteushoz írott második levélben olvashatjuk a következőt, a második levél negyedik rész, harmadik, negyedik versében, mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Az emberek mindig szívesebben fordulnak tehát a saját kívánságaik szerinti tanítókhoz, az általuk képviselt mesékhez, hogy így fogalmazzak, mint az egészséges tudományhoz. És mivel az álom az mindig egyfajta mesevilág, nem pedig az egészséges tudománynak a képviselete, na ezért beszél így Pál. Isten ellenőrzési pontokat biztosította, hogy az előbb is említettem már, annak a felismeréséhez, hogy az önjelölt álmodozóval, vagy mesemondóval állunk-e szembe, vagy pedig valóban az Úrtól küldött hírnökkel. A leginkább ellenőrizhető pont, amit Jézus szavaiban olvashatunk, hogy a gyümölcseiről ismeritek meg őket. Máté evangéliuma 7. rész 15-16. Versében olvashatunk erről, ahol Jézus nagyon határozottan mondja ezt a kritériumot, a gyümölcseiről ismeritek meg. Ez egyrészt azt jelenti, hogy megtalálható-e a lélek gyümölcse a hírnöknek az életében. Milyen az életének a gyümölcse? Másrészt viszont azt is jelenti, hogy milyen gyümölcsöt termel az általa hirdetett üzenet azoknak az életében, akik hallgatnak az ő üzenetére, illetve aszerint az üzenet szerint élik az életüket. Mit fog eredményezni az életükbe ez a gyümölcs? Jeremiás szavaiban azt olvassuk, hogy az Isten profétán keresztül azt mondja a 22. versben a felolvasott alapigében, ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igémet hirdették volna az én népemnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útjaikról, és a cselekedetüknek a gonoszságától. Vagyis, ha valóban Isten küldi a hírnököt az üzenettel, akkor ennek az üzenetnek és a hírnök munkájának az eredményeként a gonosz gyümölcsöknek az megsemmisülése kell, hogy eredményként jelentkezzen, és a másik oldalon pedig a lélek gyümölcseinek a kialakulása. Az Istentől adott tanács mindig felfedi, leleplezi a bűnöket, és egyfajta cselekedetekkel igazolt megtérést sürget és munkál. A másik ellenőrzési pont, hogy a hírnök mennyire ragaszkodik Istenhez és az általa adott kinyilatkoztatáshoz. A 27. versben az alapigében azt olvashatjuk, hogy akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem jut eszükbe, hogy hogy hívják az Istent. Nem ilyen vonatkozásba felejtik el. Ez azokban az élethelyzetekben realizálható, amit a proféta beszél, amikor Isten igéje határozottan megtilt valamit, de az emberek meg akarják magyarázni, hogy itt az Isten nem egészen így gondolja, hanem ezt másként kell érteni. Vagyis nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a saját véleményüknek, a saját érzelmeiknek, a saját gondolatuknak, vagy éppen mások tanításának, mint annak, hogy mit mond az Úr. Az én népemnek a figyelmét el akarják terelni az én nevemről. Ne arra emlékezzünk, hogy mit mondott az Úr, hanem arra, hogy én hogy gondolom, te hogy gondolod, mit érzel, hogy viszonyulsz a dolgokhoz, vagy régen valakik mit mondtak róla. A harmadik ellenőrzési pont pedig az, hogy a hírnök üzenetének a középpontjában Isten szava áll le, vagy inkább az atyáktól átvett hagyomány. A 30. versben, az alapigében ugyanis egy érdekes dolgot, kijelentést olvasunk. Akik az én beszédeimet ellopják egyik a másiktól. Ez egy meglepő kijelentése az Istennek. Magam is sokat gondolkoztam, vajon mit akar az Úr mondani ezzel, és azt értettem meg a magam részére. Ez abból figyelhető meg, hogy egy hírnök kit vagy mit idéz inkább, közvetlenül az Istent, vagy csak valakinek a szájából már korábban elhangzott bizonyságot. Én tőled, a másiktól, a harmadiktól akarom hallani, hogy mit gondol az Isten, vagy kész vagyok arra, hogy közvetlenül megkérdezzem az Istent, hogy mi az Isten véleménye. Nem az Úrtól veszem azt, hogy mi az Isten kívánalma, hanem mindig valakit megkérdezek. Valaki mástól akarom hallani. Az ember szava, az ember gondolata fontosabb számomra. Az Istentől küldött hírnök nem már korábban elhangzott emberi bölcsességeket ismétel, hanem közvetlenül Istentől veszi a mondani valóját, az üzenetét. Amint a száraz és értéktelen polyva nem hasonlítható össze az életet magába hordozó búzamaggal, úgy az álomvilágba vezető üzenetnek sincs semmi köze az élő Isten ható és élő igéjéhez. Sokakat megtévesztett már az a kapcsolat, ami a polyva és a búza között fönnáll. Ugyanis a polyva az, ami a búzamagot magába foglalja és burkolja. Mindketten ugyanannak a tőnek a termései. Egy tőről származik. Csak hogy ha a jelképeket lebontjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy az egyik az emberi bölcsességet szimbolizálja, a másik pedig az Istennek igéjét jelképezi, és mind a kettő az isteni tőkéről származik. A bölcsesség is Istentől van, meg az isteni ige is tőle van. Az emberi bölcsességre is szükség van, miként a polyvára is, de életet adni csak az isteni mag, az élő ige tud. Emberi bölcsesség csak addig bír értékkel, amíg az isteni magot, vagyis az igét hordozza magában. Amíg az ige magja a polyva között van, amíg a polyva teljesen körülöleli, és a lényeg nem ő, hanem a benne lévő tartalom, a mag. Amikor már nem a mag, az Isten magja, az ige magja áll a polyva foglalatának a középpontjában, akkor a polyva, vagyis az emberi bölcsesség teljesen értéktelen dologgá silányul le. Már nem használható semmire. Isten igéje azonban nem csak életet adó mag, ahogy olvastuk az igében, hanem esetenként tűz. A tűznek különös tulajdonsága és képessége van. Ha valaki jól használja a tüzet, akkor az áldására fog szolgálni. Aki viszont rosszul használja, annak a számára rendkívül veszélyessé válhat a tűz, akár az életébe is kerülhet. A tűzzel tehát nem lehet játszani, nem lehet felelőtlenül kezelni a tüzet. De mégis elmondhatjuk, hogy tűz nélkül nincs emberi élet. Még a legprimitívebb körülmények között élő emberek számára is nélkülözhetetlen a tűz. És ugyanígy nem élhetünk az Isten igéje nélkül. Nem használhatjuk közömbösen, nem kezelhetjük közömbösen, megfelelő felelősséggel és komolysággal kell kezelnünk, de szükségünk van minden élethelyzetben rá. Esetenként szükség van arra, hogy bizonyos dolgokat beletegyünk a tűzbe. mert csak így tudjuk megtisztítani azoktól az idegen anyagoktól, amiknek jelenléte csökkenti a dolgok valódi értékét. Isten is használja a tüzet, amikor bennünket akar megtisztítani. Jézus az evangéliumokban, Lukács evangélium a 12. rész 49. versében mondja azt az érdekes dolgot, hogy ő azért jött, hogy erre a világra tüzet hozzon. És még valamit mond. Azt mondja, hogy ez a tűz már ég. Ez a tűz már ég. Ő meggyújtotta. Ebben a tűzben elégett a zsidó, a görög, a samaritánus, a római, hogy megmaradjon az ember. Minden válaszfalat, minden társadalmi különbözőséget, minden szembeállást kiégetett Jézus tüze, amit ő hozott, azért, hogy az emberi kapcsolat, az egytőről származó kapcsolat, amit soha nem volna szabad elfelejteni, hogy mi mindnyájan testvérek vagyunk, na ez megmaradjon. Van, amikor egész lényünket helyezi bele Isten az ő kohójának a tüzében, vagyis a megpróbáltatások tüzébe. Éppen ezért mondja Péter apostol, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a megpróbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történne. Isten csak tisztít ezekben a tüzekben. Máskor viszont nem bennünket helyez a tűzbe, hanem a tüzet helyezi belénk. Erre is szükség van. A szívünkbe helyezi a tüzet, a belső emberünkbe helyezi a tüzet az ige által. Mert az ige a tűz, ahogy olvastuk Jeremiás szavaiban, hogy az én igém, mint a tűz. És sokszor behelyezi Isten a mi belső emberünkbe ezt a tüzet, az igét. Jeremiás szintén átélte ezt a gondolatot, egy korábbi fejezetben található meg, amikor azt mondja, hogy égő tűz van az én bensőmben. Hallgatni akartam az Isten igéjéről, mert láttam, hogy mindenki számára közömbös. Senki nem akar hallgatni rá, mondja a proféta. De mintha egy tűz égetne belül. Nem tudom megtenni, hogy hallgassak. Nem tudom megtenni, hogy ne szóljak róla. Isten sokszor így helyezi belénk az ő igéjét, mint tüzet. És sokszor viszont csak abból a célból, hogy leégesse, vagy talán kiégesse belőlünk a bensőnkből is azt, ami értéktelen és salak. Isten elvárja tőlünk, hogy önként vessük alá magunkat a tisztító tűz munkájának. De szeretné azt, hogyha mi a saját hozzájárulásunkkal nem a régi óemberünket akarnánk tisztogatni. Isten azt szeretné, hogyha készek volnánk arra önként, hogy teljesen az egész lényünket helyezzük bele az Isten tisztító tüzébe. Mert amit az Isten leéget rólunk, vagy le akar égetni rólunk, az nem kell sajnálni, attól nem kell félni, az csak hadd égjen le, csak hadd menjen veszendőbe teljesen. Az Isten tüzéből semmi sem jön ki olyan állapotban, mint ahogyan belekerült. Valami mindenképpen történik az emberrel, és mindig egy jó irányba történő változás következik be. Nem mindegy az sem, hogy mikor kerül sor arra, hogy az Isten tüzével találkozunk. Részünkre mindenképpen az az előnyös, ha még most történik meg ez a találkozás az Isten tüzével, mert akkor ebben a tűzben csak a salak fog megsemmisülni a tűznek a hevétől, de mi, a személyiségünk, a lényünk, a belső lényünk, mint tűzből kikapott üszök fog megmaradni. A Szentírás beszél arról, hogy lesz egyszer egy olyan tűz, amiben megint belekerülnek az emberek, Isten megengedi, hogy belekerüljenek ebbe a tűzbe, de sajnos itt maguk az emberek is salaknak fognak bizonyulni, és meg fognak semmisülni. Van tehát olyan tűz, ahol Isten belőlünk égeti ki a salakot, de bennünket meg akar tartani. És lesz olyan tűz, amikor már sajnos az ember is salaknak fog bizonyulni. Abba a tűzbe már csak azok kerülnek bele. Ezért engednünk kell, hogy az Isten az ő szent lelke által végezze azt a munkát, hogy mi most találkozunk a tűzzel. az Isten tisztító, megjobbító, megváltoztató tüzével. Rendkívül különös, hogy a salak jelenlététől megtisztított fém részecskéket éppen a tűz forrassza össze egymással elválaszthatatlanul. A lelki közösség egysége rendkívül kívánatos az egész világ számára. Széthullanak családok, munkatársi közösségek, mert elsalakosodott az emberiségnek a fémje. Berakhatunk valamit egy présbe, összeszoríthatjuk azt nagyon erősen, de hogyha a prést újra engedjük föl, akkor azt tapasztaljuk, hogy amit nagyon erősen összeszorítottunk, az megint kezd hullani szét a darabjaira. Vagyis csak addig állt össze, amíg a szorító pés ereje kívülről nyomta. De ehhez a nyomás megszűnik, azonnal darabjaira hullik. De a tűzben, az Isten tüzében megtisztított fém. Korábban közte volt a salak. Korábban nem volt olyan szilárd. Mert ahogy Dániel próféta könyvében is olvashatunk, ugye a nagy állókép proféciájáról, hogy a római birodalmat a király úgy látta, hogy részint vas, részint cserép. És éppen ebből adódóan ez nem volt tartós, nem volt közötte egység, mert a cserép soha nem elegyedik a vassal. Ezért mindig darabjaira fog hullani. Na így van ez a lelki ember életében is, hogyha mi életünk is tele van salakkal, akkor a bennünk lévő érték az nem tud egybe maradni, nem tud tartós maradni, újra és újra szétesik, darabokra válik. Nagyon érdekes, amit ez a kép felvillant előttünk, hogy de a megpróbáltatás tüzében a salak elég, a tiszta arany megmarad és összeolvad. És attól kezdve nincs szükség sem présre, sem egyéb más dologra, mert a tűz végezte el azt a munkát, amit semmi más nem tudott elvégezni, az összetartozást, az egységet megteremteni. Isten szolgájával, Isten üzenetének hordozójával kétféle módon kerül kapcsolatba az isteni tűz, mint az ige. Az első és általános hatása szerint a hírnök égő tűznek érzi magában azt, amit rábízott az Isten, és ezért nem bírja magába zárni és hallgatni róla. Jeremiás könyvének a 20. fejezetében van ez a történeti leírás a prófétáról. A 8. és a 9. versben olvashatjuk, mert ahányszor csak szólok, kiáltozom, így kiáltok, erőszak és romlás, mert az Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett nekem. Ezért azt mondom, nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok. De mintha égő tűz volna a szívemben, az én csontjaimba rekesztve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem. Az egyik találkozás tehát az Isten hírnökének az esetében a tűzzel, az isteni tűzzel az, amikor a lelkébe helyezi. A lelkiismeretében érzi ezt a tüzet, és nem teheti meg, hogy ne szóljon arról, amit az Úr belé helyezett. Van azonban olyan eset is, amikor Isten hírnökének a szájában válik tűzzé az Isten ige. Amikor nem a szívébe hulló isteni mag és üzenet válik benne tűzzé, hanem a ott átadott üzenet, amely az ő szívét teljesen betöltötte, miközben kijön az ő száján, miközben továbbadja másoknak, ott válik az ő szájában tűzé. Szintén Jeremiás próféta könyvében olvashatunk erről, ugyancsak a prófétával kapcsolatban említi a Szentírás, Jeremiás könyve 5. fejezet 14. versének a 2. részét szeretném olvasni. Ímé tűzzé teszem azt, az én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészze őket. Vagyis azt látjuk, hogy a próféta olyan embereknek kellett az Isten üzenetet továbbítsa, ahol az érintetteknek a többsége csak fának és pozdorjának minősült, ezért az Úr úgy adja a prófétának az üzenetét, hogy az én igém legyen a te szádban tűz, amely emésze meg őket. Van azonban olyan eset is, amikor az isteni tűz, az ige csupán világít. amikor semmi másra nem használják, csak világításra. Ebben az esetben senkit nem érdekel a melege, de a fénye, az általa nyert világosság az annál inkább. Ilyen világító eszköz számunkra az Isten igéje is. Messziről nézve talán nagyon túlságosan kicsi fénypontnak látszik. Túlságosan kicsiny fényforrásnak. És ezért nagyon sokan le is kicsinylik. Azok, akik messziről nézik. Ha azonban közelebb kerülnének ehhez a fényforráshoz, ha vennék azt a fáradtságot, hogy közelebb menjenek a forráshoz, akkor azt látnák, hogy a tűz, a fény az hatalmas, és ennek a fénynek a hatósugarában ők maguk nagyon piciniek. A saját kicsinységüket ismerhetnék fel. Jeremiás próféta még egy dolgot említ az Isten igéjével kapcsolatban. Azt mondja, hogy az Isten igéje az olyan, mint a szikla zúzó pöröly. Pörölynek nevezték régen azt a legnagyobb, a legsúlyosabb kalapácsot, amit csak két kézzel lehetett megfogni, fölemelni és ráütni valamire, mert nagyon nehéz volt, ezért az ütése is hatalmas volt. Ebből adódóan a legnagyobb ütéseket lehet ezzel a pöröllyel elvégezni. Akkor, amikor szükség van rá. A kovácsok a vas ellapítására és bizonyos formálásánál használják ezt a pörölyt. Isten azonban csak a kemény sziklák összezúzására használja, hiszen azt mondja, ő sziklazúzó pörölyként használja. És itt megint az igéről beszél. Az emberi szívek ugyanis esetenként tudnak olyan kemények lenni, mint egy kő szikla. És szükség van erre a szikla zúzó pörölyre. Az Isten pörölye az összetudja törni a legkeményebb kőszívet is. Istennek vannak sokkal békésebb eszközei is arra, hogy a kőszívünket eltávolítsa, és helyette érző, szerető szívet adjon nekünk. Ezékiel próféta üzenetében ismerhetjük meg, és tudhatunk erről a lehetőségről. Ezékiel könyvének a 36. fejezetében, ott a 26. és 27. verseiben olvashatunk róla, hogy Isten szeretné a kőszívet eltávolítani belőlünk, és szeretne hús szívet, érző szívet adni. És azt mondja ott a 27. versben, hogy az én lelkemet adom belétek. Vagyis a Szentlélek átalakító és újjáteremtő hatalma által végzi el az Isten az, hogy ha engedem, hogy a kőszívem helyett egy érző hús szívet adjon. A Szentléleknek ehhez a munkájához, az én együttműködésemre és a szabad akarati döntésemre is szükség van. Enélkül nem teheti ezt meg. Az én beleegyezésem nélkül a lélek nem végzi el ezt a munkát. Ha azonban olyan vagyok, mint egy vad ló, amit először be kell törni, hogy békés, kezelhető és hasznos eszköz legyen, na ekkor használja Isten az igét olyan módon, hogy ez egy betörő eszköz legyen az én számomra. A kőszívem miatt egy sziklazúzó pörölyjé válik az ige. A lelkiismereten keresztül olyan ütéseket mér az Isten rám, aminek a hatására a kőszívem összetörik, meglágyul és megváltozik. Ezek az ütések azonban mindig az isteni mester irányítása alatt történnek. Aki már látott kovácsokat pörölyjel dolgozni, az tudja, hogy nem a mester használja a pörölyt, de ő irányítja. A mester csak egy kis kalapácsot tart a kezébe, és a segédje fogja két kézzel a pörölyt, és mindig a mester oda koppint a fémen arra a részre, ahová a segédnek le kell ütni a nagy pörölyjel. És mindig megy tovább, és mutatja, hogy hova menjen a következő ütés. Minden ütést ő irányít. És amikor a üllő mellé üt, a vas mellé üt, akkor nem lehet többet ráütni. Ezért a mi életünk pörölyét is a mennyei mester irányítja. Az ige addig hat sziklazúzó pörölyként az én életemben, addig próbálja lágyítani a szívemet, alkalmassá tenni, amíg ő úgy látja, hogy a munkát elvégezte. Egyetlen felesleges ütés sem fog érni bennünket. Minden egyes ütés szeretetből történik, az örök üdvösségünk érdekében. Az ige tehát azt mondja Jeremiás próféta könyvében, a próféta, aki álomlátó, beszéljen álmot, akinél pedig az én igém van, beszélje az én igémet igazán, mert mi köze van a polyvának a búzával, azt mondja az Úr. Nem olyané az én igém, mint a tűz, azt mondja az Úr, mint a sziklazúzó pöröly. Segítsen a Jóisten bennünket, hogy az Isten igéje, ami életünkben tudja ezt a rendeltetését elvégezni, tudjon tűz lenni. Akár úgy, hogy érinti az egész lényünket, akár úgy, hogy úgy érezzük, hogy teljesen belekerültünk ebbe a tűzbe, akár úgy, hogy érezzük azt, hogy Isten a belső emberünkbe, a szívünkbe, a lelkiismeretünkbe helyezte az ige égető tüzeit, és nem tudunk hallgatni arról, amit ránk bízott az Isten. És a Jóisten óvjon meg attól, hogy attól a tűztől, azzal a tűzzel találkozzunk, ahol már nem csak a salak ég belőlünk, hanem ami azt igazolja majd, hogy mi magunk is salakok vagyunk. Adja a Jóisten, hogy ne erre kerüljön sor. Adja a Jóisten, hogy ma, amikor még az alkalmatos idő van, önként vessük alá magunkat a salaktól való tisztítás munkájának, hogy ne salakosodjunk el teljesen, hanem megtisztuljunk, és tiszta aranyként ragyoghassunk. A Jóisten segítsen arra, hogy a Szentlélek tudja elvégezni bennünk ezt. Amen.